Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Isten hozott mindenkit. Örülünk, hogy el tudtatok jönni, el tudtunk jönni. Az a terv, ahogy mondtam az elején, hogy a mai alkalom egy picit rövidebb lesz, mert nekem sietnem kell, utazok el. Úgyhogy remélem, hogy tudom magam tartani a saját által, magam által kitűzött célomhoz, hogy ez most egy rövidebb tanítás lesz, ami nem biztos, de igyekszem. No. Az apostolok cselekedetei könyvünket vesszük, és egy picit szeretnék, nem tudom, visszalépni arra, hogy mi volt az elmúlt részekben, hol tartunk a történetben, és lehet, hogy nem is csak picit, hanem lehet, hogy ennek a rövid tanításnak a fele erről fog szólni, vagy egy jelentős része, mert ami volt az elmúlt részekben, az annyira fontos, annyira jelentős, hogy nem, tehát én nem akarom, hogy ezen csak úgy túllépjünk. Igaz, hogy már 3 hete vagyunk rajta, de hogy akkor sem akarom, hogy csak így gyorsan túllépjünk rajta. Aztán nagyon izgalmas a mai rész is, ami jön, egy kis történet szakaszt fogunk megnézni a Pálék életéből, és lesz benne egy-két érdekes tanulság. De mi is történt az elmúlt hetekben már, mint hogy mit néztünk a Bibliánkból az elmúlt hetekből? Azt néztük, hogy a teológiánknak, a hitünknek az egyik legalapabb kérdése lett megtorpedózva itt a történetben, és lett újra föltéve a kérdés, hogy akkor most gyakorlatilag mit is kell csinálni, hogy Isten minket elfogadjon, hogy Isten minket szeressen, hogy kedvesek legyünk neki, hogy tudjunk oda menni hozzá, mi is az, amit ehhez kell tenni. És ugye azt látjuk, hogy Pál és Barnabás elment az első missziós útjára, és ők nagyon bátran azt mondták, hogy semmit nem kell tenni. Egyedül hinni kell Jézusban. Ez a megoldás. Mert az üzenete az a Bibliánknak, hogy van egy Isten, aki mindenható, aki végtelenül szeret bennünket, aki aztán megteremtett bennünket az ő szavával, és utána mi erre azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérünk, elfordultunk tőle, de ő annyira szeretett bennünket, hogy nem az volt erre a válasz, hogy akkor jó, akkor kezdjük az egészet előröm, ezek elszúrták, hanem azt mondta, hogy én emberré leszek, és én meghalok helyettük, az ő bűnük helyett. Jogosan neki kéne meghalni, mert hátat fordítottak nekem, és elfordítottak nekem, és nélkülem nincs élet, de ehelyett, hogy ők meghalnának, én fogok helyettük meghalni. És ezért jött el Isten, és emberré lett, és ő volt Jézus, aki aztán itt leért a földön egy tökéletes életet, és meghalt helyettünk, és értünk a Golgotai kereszten. Úgyhogy Pálék nagyon bátran azt az üzenetet hirdették, hogy hit plusz semmi, hogy Jézus plusz semmi, hogy a kegyelem plusz semmi, hogy ennél nem kell semmit tenni, hogy Isten bennünket elfogad, így, ahogy vagyunk. És ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés volt, mert ha ez sikerül ott megtorpedózni, akkor az egész, nem tudom, kereszténységnek a története nagyon-nagyon máshogy alakult volna. Nagyon-nagyon, nem is tudom, hogy tudtunk-e volna visszatérni az eredeti üzenethez, mivel aztán Pál írta meg az Új Szövetségnek egy nagy részét, és többnyire azért ezután írta a leveleit. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt. De ugye az történt, hogy itt voltak olyan keresztények, akik a judaizmusból, a zsidó hitből tértek át a kereszténységre, és azt mondták, hogy ez tök jó, Jézust szeretjük, meg rendben van, meg elfogadjuk, mint megváltó, de hát azért csak be kell tartani a mózesi törvényeket is, nem? Tehát így volt a történelemben is, hogy jött a Mózesnek a törvényei, aztán jött Jézus. Így ez egymásra épül, és itt teljesen logikus volt. Úgyhogy ők mentek, és elkezdték hirdetni, hogy már pedig be kell tartani a törvényeket, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és úgy is amúgy kell csinálni. És aztán látjuk, hogy ez fölkavartott az egész közösséget, és akkor fölmentek Jeruzsálembe, ugye Antiókiában vagyunk most a történetben, de fölmentek Jeruzsálembe, mégiscsak ott van a központ, hogy akkor ezt megtárgyalják, megvitassák, hogy akkor hogy is van, és mint is van ez a dolog, és végül arra jutnak, hogy valóban hit plusz semmi, Jézus plusz semmi, kegyelem plusz semmi az, ami minket Istenhez visz. Emellett a szeretet törvénye az diktálta, hogy azért egy-két dolgot úgymond tartsanak meg, de nem azért, hogy Isten elfogadja őket, hanem azért, hogy ott a zsidó kultúrában tekintettel legyenek másokra. Úgyhogy itt ez a fő üzenet, és erről szeretném még egy picikét időzni, nem túl sokat tényleg, mert nagyon sietős ma, nagyon szaladunk, de szeretnék egy picit itt még idézni, és a rómaiakhoz írt levelé Pálnak. Szeretnék felolvasni nektek egy picit. Róma 5:1 az így szól. Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján, ezért Urunk Jézus Krisztus által békességben élünk vele. És itt átugrunk a 8. versre. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még a bűneinkben éltünk. Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által? Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis a halála által. Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel. Sőt, mi több, örülünk és dicsekedünk is Istennel, Urunk Jézus Krisztus által, aki békét teremtett közöttünk és Isten között. Róma 8:35. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldöztetés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár, ha még meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem. Ugrunk 38-ra. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Még egy párat olvasok, azt mondtam, majd mondom. Róma 10:9. Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, a te szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma 11:6. Ha pedig kegyelemből tette, akkor nem az emberek tettei alapján, különben a kegyelem nem lenne kegyelem. És az Efézus 2:8-9. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka, nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki se dicsekedhessen. Ez a fő üzenetünk, ez a hitünknek az alapja, ez az a kőszikla, amiről beszél Jézus, hogy erre építsük a mi házunkat. Ő maga, Jézus, aki emberré lett és meghalt értünk és helyettünk a mi bűneinkért, és nekünk most már nem kell ezért semmit sem tennünk, hogy Isten szeressen bennünket, hogy Isten elfogadjon bennünket, mert Krisztus mindent megtett. Zsidó 10:18. Ha pedig Isten végérvényesen megbocsátotta a bűnöket, akkor többé nincs szükség újabb bűnért való áldozatra. Ezért testvéreim, félelem nélkül teljes bizalommal is szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe, Jézus vére, vagyis a halála által. Mivel Jézus megnyitotta számunkra ezt odavezető utat, ez az út új és élő, amely bevezet a széthasadt függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig Jézus testét jelképezi. És itt még a 6:18-20 ugyanúgy, és be fogom fejezni most már így az olvasgatást, azt mondja Zsidó 6:18, ez a két dolog sohasem változik. Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem hazudhat, amikor megesküszik. Ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk, hiszen oda menekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amelyet ő adott nekünk. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a reményhorgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg, ott, ahová Jézus bement, értünk ment be oda, hogy utat készítsen a számunkra, hiszen mindörökké Jézus lett a főpap Melkisédek rendje szerint. Az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. És én egyszerűen úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy a jó hír az, hogy Immanuel, hogy Isten velünk van, hogy nem vagyok egyedül, hanem hogy ő szeret úgy, ahogy vagyok, bármit csinálok. A leggázabb, legszégyenteljesebb dolgomat is tudja és ismeri, és szeret engem így, ahogy vagyok. És nem, hogy szeret engem így, ahogy vagyok, hanem velem van, és nem büntet, mert Jézus már büntette a kereszten, hanem harcolja a harcaimat. És persze az ige tele van még egy csomó olyannal is, hogy mi az, amit tegyünk, mi az, amit ne tegyünk, és Isten munkálkodik bennünk, és formál át bennünket, ahogy őt szemléljük, változunk át dicsőségről dicsőségre, és azt veszem észre, észre, hogy egyre kevésbé érdekelnek azok a dolgok, mint ami a megtérésem előtt volt, és egyre jobban érdekelnek Istennek a dolgai, és van egy ilyen átalakulás, egyfajta megszentelődés, de az egésznek az alapja az az, hogy ő szeret engem. Nem azért változok meg, hogy elfogadjon, hanem azért változok meg, mert vele időt töltök, és átformál engem az, ahogy vele közösségben vagyok, ahogy két ember között is, ahogy van egy erősebb személyiség, egyszerűen átformálja a gyengébet, és hát Isten az erősebb személyiség, valljuk be kettőnk közül, úgyhogy ha amikor én vele vagyok, akkor én változok meg nyilván a javamra. Úgyhogy ez a fő üzenetünk, ez a mindennek az alapja, és ez szerintem nagyon fontos, azért is látjuk azt az Apostolok cselekedetei könyvben, hogy amikor ez a téma előjön, akkor nagyon hangsúlyos, ott van, ugye meséltem nekik, hogy leírja egyszer, aztán leírja még egyszer, aztán leírja még egyszer, egymás után háromszor, azért, hogy ezt tényleg fölfogjuk és megéljük és átéljük, hogy az Istennel való kapcsolatunkért nem kell semmit tegyünk, mert ő már megtett mindent, amikor mi még bűnösök voltunk, ezt olvastuk. Úgyhogy szeretném, hogyha ezzel a visszaemlékezéssel, ezzel az alappal mennénk tovább a mai részünkre, és az Abcsel 15.36-tól fogjuk a végéig olvasni a 41. versig, de szeretném fölvenni a fonalat a 33. versnél. Jó, itt kezdem el az olvasást. Abcsel 15.33. Egy ideig még velük maradtak, majd miután az antiókiai testvérek békességgel elbocsátották őket, visszatértek Jeruzsálembe azokhoz, akik elküldték őket. Ugye itt azokról az emberekről beszélünk, akik a jeruzsálemi gyülekezetből kilettek küldve Antiókiába, hogy elmondják, hogy nem kell betartani a törvényt. 34. vers. De Szilász úgy határozott, hogy ott marad. Pál és Barnabás egy ideig, még a szíriói Antiókiában maradtak, sok más testvérrel együtt tanították az Úr beszédét, és hirdették az örömüzenetet. És akkor a 36. vers, onnan ma indulunk. Néhány nap múlva Pál azt mondta Barnabásnak, sok városban hirdettük az Úr üzenetét, most menjünk vissza ezekbe a városokba, és látogassuk meg a testvéreket, nézzük meg, hogy vannak. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívnak. Az első útjukon azonban János Márk Pamfíliában visszafordult, és nem folytatta velük együtt a munkát. Emiatt Pál nem akarta őt magával vinni. Pál és Barnabás ezen sokat vitatkoztak, de nem tudtak megegyezni, ezért elváltak egymástól. Barnabás maga mellé vette Márkot, és Ciprus szigetére hajózott. Pál pedig Szilászt választotta útitársának. Akkor a testvérek az Úr kegyelmére bízták Pált, ő pedig Szilásszal együtt elindult. Végigjárt a Szíriát és Cilíciát, és erősítette a helyi gyülekezeteket. Az első, amit látunk, nekem nagyon tetszik, hogy a Pál azt mondja Barnabásnak, sok városban hirdettük az Úr üzenetét, most menjünk vissza ezekbe a városokba, látogassuk meg a testvéreket, nézzük meg, hogy hogy vannak. Pálnak volt erre egy érzékenysége, hogy a csodába, hát mégiscsak most alapítottunk egy csomó gyűlit, elmentünk, 2-3 év volt ez az első missziós út, ha jól tudom, elmentek, alapítottak egy csomó gyülekezetet, emberek megtértek, olyanok, akiknek lehet semmilyen hátterük nem volt, még a zsidó kultúrából se, görög isten kultúrában voltak, vagy nem tudom. Megtértek, és szegénykék alig tudtak meggyökerezni, alig, nem tudom, nőtt be a fejük lágya, már is jönnek ugye Jeruzsálemből a kedves hívek, és elkezdik már torpedózni ezt a picike kis új hitüket, és aztán jó rend lett téve, de Pál azt mondja, hogy menjünk el hozzájuk, segítsük őket, bátorítsuk őket, azért mégiscsak ez egy nagy, nem tudom, támadás, törés, nehézség lehetett ott nekik, hogy ott megkapják a hitet, kapnak egy tanítást, utána kapnak rögtön egy másikat, aztán mégis visszakapják az elsőt, hogy akkor most mi van, hogy kicsikét úgy bátorítsuk, segítsük őket. És itt látjuk Pálnak ezt a szívét, ezt a pásztori szívét, hogy nem csak az a lényeg, hogy menjünk és hirdessük az ígét, és emberek elmondják a megtérők imáját, ami persze egy tök jó dolog, és mondják el, hanem utána az is fontos, hogy foglalkozzunk velük. Ugye a nagy parancsolat nem csak az, hogy menjetek szét a világba, hanem az, hogy tanítsátok őket utána arra, amit én mondtam nektek, mondja ezt Jézus. És azt látjuk, az 1 Péter 5.8.9 mondja ezt, föl is olvasom, hogy 1 Péter 5.8.9, legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket, úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve, hogy kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki a testvéreitek is mindenhol az egész világon. Utána még Jézusnak egy mondatát akarom felolvasni, Máté 24:24. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták lépnek fel, akik nagy csodákat és jeleket tesznek, hogy félrevezessék, ha lehet, még a választottakat is. Hogy igen, azt gondolom, hogy az egyik fő feladatunk az az, hogy menjünk és vigyük a jó hírt. Hogy az emberek tudják meg, hogy Isten szereti őket, és velük van. És létezik a nagybetűs élet, amire mindenki vágyik, az pedig Istennel lehetséges, és ez nem valami furcsa, elvont, akármicsoda élet, hanem egy nagyon izgalmas, nagyon-nagyon bőséges élet. De azt látjuk, hogy utána a hívőket sem szabad úgymond magára hagyni. Azt mondja Pál, hogy olyanok vagyunk, mint a test, hogy egyek vagyunk, különböző tagok, az egyik a kis ujja, a másik a nem tudom, az orrszőr és hasonlók, de mindegyünknek szüksége van egymásra. Senki nem nevetett az orrszőr, nagyon be vagytok feszülve, orrszőr, ez vicces volt. Köszönöm. Hogy szükségünk van egymásra, így van ez kitalálva, hogy kell, hogy bátorítsuk egymást. Mert jön a sátán, mint ordító oroszlán, és nézi, hogy kit nyeljen el, és olyan érdekes, hogy az oroszlánt használja itt. Mert kicsoda az oroszlán az igében, ki Júdának az oroszlán, az Jézus. Jézusnak a szimbóluma az oroszlán, és mégis azt mondja, a sátán, mint oroszlán jön. Hogy úgy csinál, mintha Jézus lenne, most így egyszerűen fordítom le ezt a képet, ahogy én értem. Hogy próbál becsapni, és Jézus is mondja, hogy jönnek a hamis Krisztusok és a hamis proféták, és próbálnak becsapni a hívőket, hogyha lehetséges. Ezért nagyon fontos az, amit mondtam az elején, hogy az alappal legyünk tisztába. Hogy ezt ne engedjük, hogy ezt megtorpedozzák, hogy ezt ne engedjük, hogy a sátán kivegye a kezünkből, hogy Isten szeret bennünket, szeret engem úgy, ahogy vagyok, a leggázabb időszakomban, a legnyomorultabb helyzetemben, amikor a legnagyobb őrültségeket csinálom. Szeret engem úgy, ahogy vagyok, és jöhetek hozzá, és kell is, hogy jöjjek hozzá, és ő hív mindig, hogy jöjjek hozzá, mert ha ezt meg tudja fúrni a sátán, ha ezt meg tudják fúrni a kedves testvérek, akkor elvesztem. Akkor elvesztem, mert elszúrni el fogom. És egyébként ti is el fogjátok szúrni, most nem azért, mert ilyen borzalmasan szörnyűek vagytok, vagy mert ennyire ismerek titeket, hanem mert ez törvényszerűség. A testünk nincs még megváltva, a porhoz tapad. Vétkezni fogunk. Nem azt tesszük, amit akarunk, hanem azt, amit nem akarunk. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy Istenhez mehetünk. Bármikor, bármilyen helyzetben. És ezt nem szabad, hogy bárki megtorpedozza, hogy bárki ezt kivegye a kezünkből, hogy bárki ezt átfordítsa valami hazugságá, hogy nekünk meg kell felelnünk, és bármit kell csinálnunk ahhoz, hogy Isten szeressen bennünket. És azt mondja Pál, hogy menjünk vissza ezekhez az emberekhez, akik megtértek, és erősítsük őket újra és újra ebben, hogy kegyelem van, hogy Krisztus áldozata teljes és tökéletes volt, és szabadon mehetünk a szentek szentjébe. Utána azt látjuk, nagyon jó haladok a jegyzetem alapján, tényleg rövid lesz. Utána azt látjuk, hogy nagy a lendület, induljunk el, de Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak is hívtak. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, ezt a sztorit már beszélgettük előről, hátulról, meg balról, jobbról, de most is kicsit átnézzük, mert itt tartunk a sztoriba. Ugye az a lényeg, hogy ez a János Márk nevű úr, ez velük ment ezen az első missziós úton, de ott félúton, vagy nem tudom pont a felén, de valahol a közepén, amikor kicsit nehezebb volt a szitu, mert mondjuk meg akarták ölni, vagy valami hasonló apróságok, akkor ő úgy gondolt, hogy ő inkább visszamenne, ha hazamenne, mert hogy az úgy mégiscsak úgy biztonságosabbnak és egyszerűbbnek tűnik. Mire Pál a kis maga szelíd módján egy picit berágott és kiakadt, és azt mondja most, hogy figyeljetek, ilyen ember nem kell a csapatba. Erre nincs szükség. Mi az ő nézőpontja? Mit látok én ebből? Azt látom, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, van egy célunk, hogy menjünk és szolgáljunk az emberek felé, és karoljuk föl őket, amit az előbb láttunk, ott van a szíve ezek felé, az emberek felé. Közben két mondattal később meg úgy tűnik, hogy hát konkrétan János Márk felé meg hol van a szíved, öcsi? És azt látjuk, hogy nincs ott, mert azt mondja, hogy figyeljetek, nem, ez egy munka. Ez egy olyan feladat, ugye szakzsargonnal szolgálatnak hívjuk ezt mi keresztények, ez egy szolgálat, amiben bele kell állni. És itt az energiánk ne azzal menjen már el, hogy egymást masszírozgatjuk, és ízét szírógatjuk, meg nem tudom én micsoda, hanem itt menjünk, és gőzerővel, mint a tank, toljuk azt, amit tennünk kell, és hirdessük az igét, és szolgáljunk az emberek felé. És nincs erre időm, meg energiám, hogy most János már most jön, majd megint 2 méter után majd fájlalja a bokáját, és akkor majd masszírozgatni kell a talpát, hogy tovább tudjon jönni. Maradjon otthon, vagy menjen egyedül, vagy csináljon, amit akar, mert mi megyünk és csináljuk azt, amit Isten ránk bízott. Ezzel szemben mit látunk? Ugye Barnabásnál, a Barnabás ugye az az ember, nem tudom, emlékeztek erre, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia, így is emlegetik, és tök érdekes, már-már vicces, hogy ő volt az, aki kétszer utána ment Pál után is. Ugye egyszer, amikor a jeruzsálemi gyülekezetbe fölment Pál, és senki nem fogadta el, és féltek tőle, akkor Barnabás volt az, aki nyitott felé, és fölkarolta, és bevitte a gyülekezetbe. Utána, amikor ezután tizen, nem tudom én hány évre eltűnt Pál Tarzusba, akkor Barnabás volt az, akinek eszébe jutott, hogy hú, te tizen pár évvel ezelőtt itt volt ez a Pál, mi van vele? Elment utána, és ő hívta Antiókiába. Majd együtt mentek az első missziós úton. Úgyhogy Barnabásnak ez a szíve úgy látszik, hogy ez jóval erősebb ez az oldala a Barnabásnak, hogy így szeretni törődni az emberek felé, mint hogy menni, mint az úthenger, vagy nem tudom, a tank előre. És ő azt mondja, hogy igen, menjünk, szolgáljunk az emberek felé, de mi lenne, ha közben szolgálnánk egymás felé is? Mi lenne, hogyha ha közben kegyelmet adnánk egymásnak is? Mi lenne, hogyha ha azt a szeretetet, amit kifelé adunk, azt befelé is tudnánk adni egymásnak? Úgyhogy ez nagyon érdekes ez a két ellentét, és nyilván fölmerül az első egymillió dolláros kérdés, hogy akkor melyik csinálta jól? És én azt gondolom, hogy mindketten jól csinálták. Én azt gondolom, hogy erre nincs egy ilyen exakt válasz, hogy melyik csinálta jól. Ha Pál olyan, amilyen, hogy ő egyszerűen ideg rohamot kap a János Márktól, hogy ő most hisztizik, akkor ne vigye magával. Most mi a búbánatért kell, hogy ő magával vigye, és elvegye a fókuszát a szolgálatról, és hogy tehesse azt, amire Isten ő tényleg hívta, és amiből kiteljesedik? Miért kéne? Nem kell. De aztán ott van Barnabás, aki meg azt mondja, hogy hát nekem ez a János Márk, ez nagyon fontos, hogy én meg magammal akarom vinni. Hát akkor ő meg vigye magával. Szóval én azt gondolom, hogy így teljesen rendben van ez, hogy valaki így gondolja, valaki úgy gondolja, és valaki aztán így cselekszik, valaki meg úgy cselekszik, hogy nem kell feltétlenül mindig, minden helyzetben egymásra erőltetnünk akik mi vagyunk. És most ne értsetek félre, nem arról beszélek, ami az első pontunk volt az ismétlés, hogy kicsoda Jézus, és hogy mi alapján üdvözülünk, és ki Isten, és hogy van. Tehát nem alapteológiai kérdésekről beszélek, hát én így gondolom, te úgy gondolom, abban én nem vagyok rugalmas, tehát abban én nagyon, nagyon kocka vagyok. De aztán abban, hogy most vigyük-e János Márkot magunkkal, vagy nem, abban én szeretnék rugalmas lenni, és szeretném, ha ti is azok lennétek. És ami még fontos ebben, hogy ilyenkor, ha én Pál vagyok, akkor ne gondoljam azt, hogy Barnabás, te nem vagy normális. Tehát, hogy te még mindig nem érted, hogy mennünk kell vinni az evangéliumot, és dolgoznunk kell, és nyomnunk kell. És Barnabás helyében pedig, Pál, te még mindig nagyon ott vagy a régi emberednél, és még mindig ez a tankmódod van, és közben letolyod itt az embereket, hát hogy lehet így szolgálni, hogy közben a másik meg belesérül? Szóval ebben nagyon fontos, hogy valahogy bele tudjuk helyezni magunkat abba a perspektívába és nézőpontba, hogy vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. Én így működök, és azt látom, hogy így tudom Istent szolgálni. Úgyhogy én megyek ebbe az irányba. Te meg az vagy, aki vagy, és te úgy tudod Istent szolgálni, akkor te menj abba az irányba. És ugye itt jön a másik egymillió dolláros kérdés, hogy akkor ők most így ketté felé mentek. Hogy ez így rendben van? Tehát, hogy ez így rendben van, hogy van két hívő, aki összeveszik, és aztán durciból mindenki hátalfogja, egyik megy erre, másik megy arra. Nem úgy kéne, én úgy tanultam egyébként, hogy ezt megosztom veletek, hogy ezt nem így kell csinálni. Hanem ezt úgy kell csinálni, hogy meg kell alázni magunkat, ezt úgy kell csinálni, hogy a végsőkig a háttérbe kell szorítani azt, aki én vagyok, és valami fura módon meg kell hasonuljak magammal, és olyan személyiségjegyeket kell magamra fölvenni, aki nem én vagyok, és aztán a Bélától is ezt várjuk el, mert szegény, elnézést minden Bélától, mert ugye őnek is lesz komfortos velem lenni, tehát valahol félúton kéne találkoznunk, hogy én is egy csomó kompromisszumot kötök, ő is egy csomó kompromisszumot köt, de igazából egyikünk se érzi jó magát benne, igazából mindketten csak egészen nagyon rohadtul megsavanyodunk minimum ebbe, de lehet, hogy még mélyebb sebeket kapunk, és egyébként többnyire ezeknek a szolgálatoknak túl jó nagy gyümölcse nincs is. De mégis valahol ott van bennünk, hogy hát azért csak ezt kéne, nem? Az önfeladás, a szeretet, az elfogadás, az alkalmazkodás, minden. És egyébként ez igaz. Tehát most nagyon szeretném, ha nem úgy mennétek ki, hogy akkor mostantól én nem alkalmazkodok, és én nem szeretek, és nem tudom. Ne így értsétek, amit akarok mondani, hanem azt, hogy én szerintem ez rendben van. Én azt gondolom, és ez lesz majd mindjárt az utolsó pontom is, hogy ez Isten akarata volt. Hogy ő azt mondta, hogy ez teljesen rendben van. Pál és Barnabás eddig együtt voltak, sülve-főve. Most innentől azt látjuk, hogy azért ez így nem lett zökkenőmentes a kapcsolatuk ezután. De figyeljetek, az evangélium innentől kezdve két helyen terjed. Ez olyan szörnyűségesen, borzalmasan rossz, ráadásul két olyan módon, ahol az emberek, akik ott vannak benne, jól érzik magukat. És nem bosszankodnak abba, hogy így meg úgy felettébb alkalmazkodniuk kelljen egymáshoz. És mondom, tehát nem az az üzenet, hogy ne alkalmazkodjunk egymáshoz. Nem az az üzenet, hogy ha valami nem tetszik és kényelmetlen, akkor rögtön fölállok és elmegyek a két sorokkal odébb lévő gyülekezetben, most már azért elég sok van, ugye, lehet válogatni. Nem ez az üzenet. Az üzenet inkább az, hogy nem kell mindig mindenáron ilyenfajta egységre és békességre törekednünk. Az egységünk az legyen az alap, ami a hitünk alapja, ami Jézus személye maga. És aztán hogyha nagyon nem működik a dolog sok esélyadás után sem, akkor lehet, hogy csak elengedhetjük, és azt mondjuk, hogy ezt nem együtt csináljuk. Ámos 3:3-ban írja, hogy hogyan mehetnének egyfelé, hogyha nem értenek egyet, ketten. Ha nem értünk egyet, nem tudunk egyfelé menni. És olyan módon Pállal meg egyetértek, hogy a szolgálat az egy nehéz terület. És nehéz az, hogy amikor az időnk és az energiánknak a nagy része azzal megy el, hogy a belső feszültségeket kell javítgatni és tompítgatni. Lehet, hogy egy ponton tényleg egyszerűbb azt mondjuk, hogy figyelj, te menj arra, én megyek erre, és próbáljunk meg a szeretetben megmaradni, mert ez itt csak a szeretetünket fogja tönkretenni. De aztán egyetértek Barnabással is, hogy ettől függetlenül a szolgálat területe, amikor vagyunk egy szolgálatban, ott azért szolgáltunk egymás felé is. Tehát azért az ott belefér, hogy valakinek van egy nehezebb időszaka, hogy belefér, hogy János Márk betolt attól, hogy meg fogják ölni, és ezért hazament. Én személy szerint annyira nem ítélem őt el ennyire, hogy most akkor utána már semmire nem lehet használni. És aztán persze tudjuk is a történetből, ez is már elhangzott többször, Jonatán tanított erről legutóbb, hogy aztán látjuk, hogy Pál is végül helyreállt a bizalom vele, és az élete utolsó szakaszában azt írja Timóteusnak, hogy küld el nekem János Márkot, mert jó szolgálatomra van, hogy megbékült, aztán Pál is vele úgy elfogadta, de úgy elsőre úgy nem volt hozzá neki türelme, hogy menjen ebbe az irányba. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, azt mondja Jézus, hogy menjünk el még egy mérföldre, hogy adjuk oda a felső ruhánkkal az alsó ruhánkat is, és tegyünk meg mindent, de lehet, hogy van egy pont, ahol el lehet engedni egy-egy kapcsolatot, ahol el lehet engedni egy-egy kötődést. Kettő hely van, amit nem. Kettő helyen ez semmiképp sem elfogadható. Az egyik az Istennel való kapcsolatunk. Tehát, hogy ez most ilyen fajik egyszerű lesz, de mégis ki kell mondani, hogy tehát, ha Istennel nem értek egyet, akkor ott én hibázok. Tehát, hogy ott ez ilyen fekete-fehér. Istennek mindig igaza van, pont. Ez egy ilyen alaptézisünk. Nem azért, mert ilyen elvakultak vagyunk vele kapcsolatban, hanem azért, mert ő Isten. Tehát úgy értem, hogy amikor ő valamit gondol, az valóság lesz. Tehát amikor azt mondja, hogy legyen, akkor a semmiből lett. Ha ő most azt gondolná, hogy nem tudom, a piros és a kék szín cserélődjön meg itt ezen a világon, abban a pillanatban meg is cserélődne, és az lenne az igazság és a valóság. Nem tudom, hogy értedek, hogy mit akarok mondani. Tehát amit Isten mond és gondol, az az igazság. Kész, vége. Ő a vége mindennek. Ő a alfa és az omega. Pont. Tehát vele nem egyet érteni, egyszerűen csak így nem intelligens, talán mondjuk így. Ettől függetlenül azért ezt bírjuk, én bírom csinálni ettől függetlenül, hogy nem feltétlen értek vele egyet mindig mindenben. De itt is ugye megint az első pont, hogy oda lehet menni, és lehet vele beszélni, és el lehet mondani, hogy Uram, én ezt nem értem, én ezt nem így értem, én ezt nem így akarom, légy szíves, beszélgessünk erről. És aztán Isten meg szól és tanít minket, néha kell hozzá egy-két év, hogy egy-két dolog átjöjjön, de működik. A másik ilyen terület, ahol nincs kibúvási lehetőség, az a házasság. Isten igéje azt mondja, hogy már pedig onnan nincs kiút, ha egyszer oda bementél, akkor onnan csak a halál szedhet ki. És ez egy nehéz dolog tud lenni, amikor olyan helyzetben van egy házas pár, hogy tényleg nem ért egyet, és kéne menni egy irányba. És most egészen biztos, hogy én erről nem fogok tanítani, most biztos, hogy nem, de lehet, hogy máskor sem, nem biztos, hogy én vagyok erre a legalkalmasabb, hogy erről tanítson itt bárkit is, hogy kell ezt jól csinálni. Talán kettő gondolatom van, ami segíthet ebben. Az egyik az az őszinteség, hogy szerintem akkor fog tudni ez működni, hogyha őszintén meg tudják beszélni a párok egymással, hogy figyelj, én így gondolom, de én meg így gondolom. Aztán a másik meg, hogy elfogadni, hogy néha nincs megoldás. Én hallottam ilyenről, ezek ilyen beszik külföldi példák, nem magunkról beszélek ilyenkor. De hogy lehet olyan, hogy esetleg nincs feloldása valaminek. És a házasság az egy olyan terület, ahol igenis ez, amit mondtam, az önfeladás, a szeretet, az, hogy azt mondom, hogy oké, nem így értem, nem gondolom, hogy neked van igazad, nem gondolom, hogy így kéne csinálni, de szeretlek. És mivel nem tudunk ebbe az irányba menni, ezért akkor menjünk abba az irányba. Ez tényleg nem nálunk szokott megtörténni, én ilyet nem csinálok. De hogy na értitek, mit akarok mondani, hogy a házasság az, ahol nincs olyan pont, mint amiről az előbb beszéltem, hogy egy ponton lehet jobb külön menni, mert több értelme van. Nem, sajnos, ott nincs ilyen. Ott egy irányba kell menni, ott meg kell találni. És ott Isten elképesztő módon és erővel tud minket ezért pont tanítani, mert oda be vagyunk, úgymond zárva. És akkor egy utolsó gondolatom van még az egész történethez, visszatérve az Istennel való kapcsolatunkra, hogy oké, jó, Istennek mindig igaza van, első pont, ugye, kettes pont, ha nem, akkor is, de hogy én akarom őt szolgálni, én akarom azt csinálni, amit ő mond. Van bennem egy ilyen vágy. Hogy a csodába fog ez történni? Hogy fogom megtudni, hogy Isten mit akar tőlem? És erre sok jó válasz van, de most csak szeretném, hogyha ezzel a szemmel kicsit átmennénk újra ezen a történeten. Mert én azt gondolom, hogy időnként ezt kicsit túl misztifikáljuk, túl görcsöljük, túl toljuk, hogy Isten, amikor szól, akkor az valami nagyon különleges, akkor ott tényleg sírva zokogva vagyok az ő jelenlétében, és remegek, és van ilyen, és Isten olyankor szól. De én azt veszem észre, hogy nagyon sokszor van olyan is, amikor Isten ennél sokkal-sokkal természetesebb módon szól. És itt nézzük meg konkrétan akkor Szilásznak a történetét. Azért is akartam visszaolvasni az elején. Hogy azt mondja itt, hogy a 15. részben, hogy Szilászt a jeruzsálemi gyülekezet kiküldte. Így úgy tűnik, mintha itt nagyon nem is lett volna beleszólása. Mondjuk biztos, ha azt mondja, hogy én nem megyek, akkor lehet, hogy nem kell mennie, de hogy mondták, hogy menjél, mondta, hogy megy. Elmennek, és utána a 34. versben azt írja, hogy de Szilász úgy határozott, hogy ott marad. És én ezt úgy képzelem el, hogy így ott volt, jól érezte magát az antiókiai gyülekezetben, tetszett neki ez az egész, nem tudom, nagyon más volt, mint a jeruzsálemi, mert ott más a kultúra, meg minden. És úgy döntött, hogy nekem semmi dolgom Jeruzsálembe, akkor maradok itt. Utána azt látjuk, hogy van ez a probléma Pállal és Barnabással, és Pál végül külön megy, és Szilászt viszi magával. És majd fogjuk olvasni a nagy második missziós útján Pálnak, hogy Szilásszal megy tovább. És én azt látom ebbe, hogy Isten vezette végig Szilászt, hogy Isten vezette végig ezt az egészet, hogy ő a megfelelő helyen legyen. És én azt látom ebben a történetben, hogy ebben nem volt ilyen nagy, csuda nagy misztikum és varázslat, és nem tudom én micsoda, hanem csak úgy a természetes módján, hogy Szilász járt az Úrral, egyszerűen csak Isten vezette őt, és úgy mond, kicsit most így erősen fogalmazva, nem tudott rossz irányba menni, mert Isten vitte. És persze ettől függetlenül tudunk rossz irányba menni, tehát ne így vigyétek ezt megint haza, el tudjuk szúrni az életünket. De ha az van a szívünkben, hogy Istent akarjuk követni, hogy az ő akaratát akarjuk tenni, akkor erre ne görcsöljünk rá nagyon. Mert ha én ezt akarom, akkor végső soron a labda Istennél van, hogy ő valahogy a tudtomra adja, hogy akkor az mi is, amit ő szeretne tőlem. Az én munkám az inkább csak ennyi, úgymond, ha egyáltalán az én munkám, de ugye tudjuk, hogy még az akarást is ő munkája bennünk, de mondjuk így, hogy ez az én munkám, hogy akarjam őt szolgálni, hogy akarjam azt tenni, amit ő akar. És aztán pedig megyek előre hittel abban, hogy Isten szól, hogyha nem jó irányba megyek, és mielőtt levezetnék a szakadék mélyére, akkor előtte azért mondjuk azt mondja, hogy hé, inkább fékezz egyet, vagy nem tudom. Úgyhogy azt hiszem, hogy ami fontos, amit itt szeretnék az egész végén még egyszer így összefoglalni, az az, hogy abban nagyon-nagyon meg kell erősödjünk, hogy kicsoda Jézus, hogy mit jelent a kegyelem, és hogy hit alapján Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, és szabadon mehetünk hozzá. Bemehetünk a szentek szentjébe, a legintimebb kapcsolatban lehetünk Istennel. És nem kell semmit tegyünk ahhoz, hogy ő szeressen bennünket. De aztán, ahogy vele járunk, és megismerjük őt, úgy az emberben elkezd a vágy kialakulni, hogy én szeretnék tenni valamit Istenért. Én szeretném az életemet hasznosan tölteni itt a Földön. És ebbe pedig ő fog vezetni. És meg fogja mutatni, hogy mi az a szolgálat, a szolgálati terület, mi az a dolog, amire ő elhív engem, mi az, amit tennem kell. És ebbe fog bölcsességet adni, hogy ezt hogy és mikor és kivel és hogyan tegyem. De legyünk szélsőségesen kitartóak a házasságunkban és az Istennel való kapcsolatunkban is, mert ez a lényege az életünknek. Amen. Amen. Úrunk, köszönjük neked az igédet, köszönjük ezt az óriási nagy üzenetet, hogy te tényleg így szeretsz bennünket, ahogy vagyunk, és elfogadsz bennünket, és nem kell ezen idegeskedjünk, nem kell ezen, nem tudom, görcsöljünk, hogy vajon te szeretsz-e bennünket. Kérlek, hogy vonj jobban magadhoz, kérlek, hogy formálj át bennünket, hogy akarjuk azt tenni, amire te hívsz bennünket. Ad nekünk mind az akarást is, mind a cselekvést is. És adj nekünk bölcsességet, hogy egy-egy konfliktus helyzetben, egy-egy feszült helyzetben, ami nem a házasságunk, abban hogy húzzunk határt, hol legyen az, amikor már nem kell talán tovább alkalmazkodnunk, hanem mehetünk bátran előre veled, és aztán segíts a házasságainkban is, ahol meg esetleg ez nehéz, és úgymond nincs kiút, hogy találjuk meg a te kegyelmedet, a te szeretetedet, formálj bennünket ezen keresztül is. A te nevedben, Uram. Amen. Amen.